Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát nekem elsőre a Madagaszkár pingvinjei és Benyovszky Móricz ugrott be, de hát valószínű van itt még más is, ezért is hívtuk, tárcsáztuk Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét. Szia Zoli, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, hát így megnyugodtam, hogy ilyen erős az értékülés. Én Madagaszkár irán. A film egyébként azt mondják, nem sok köze van a valósághoz, de több amerikai rajzfilm előfordult. Tehát pingvinek például Madagaszkáron nem nagyon vannak, bár ott a sztori is egy kicsit ilyen groteszk, de Madagaszkáról nagyon sok érdekességet el fogunk most mondani. Az első, ami világ első, hogy a világ első számú vanília termelője. Tehát a vanília fagyit azt mondom sokan szeretik, az alapanyaga az vanília, az igazi vanília fagyinak, és annak a 80%-át, ez a növény, a vanília növény, az Madagaszkáron terem, és a világ 80%-át látják el, illetve hát a termelés 80%-át ez a sziget adja. Most a sziget azért ez nem egy kicsi sziget, tehát hogyha így belemegyünk a sarok számaiba, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez egy közel 590 ezer négyzetkilométeres, tehát majdnem, hát akár hogy nézzük, egy olyan majdnem 6-szor akkora sziget, mint Magyarország, és csak 26,8 millióan lakják. Ez a sziget, ez 1200 kilométerre van keletre Mozambiktól, tehát most már azért Afrikát nagyjából lezárva, tehát már az utolsó előtti adás Afrikáról. Ez egy ilyen határterület, amelyik egyébként az Indiai óceán fekszik. És a világ második legnagyobb szigetországa. Tehát Indonézia a legnagyobb, és ő a második. Most a szigetekben pedig a negyedik elvileg, de itt is nekem olyan zavarosnak tűntek a listák, hogy sorolják be őket, de egy biztos, hogy egy hatalmas szigetország, amelyik egyébként a történetében nagyon sokáig önálló tudott maradni. Tehát ez a kontinensek vádolása során azt mondják, Indiáról vált le, és emiatt tudta megőrizni azt a fajta ilyen állatvilágbeli gazdagságát, amire azt mondják, a világ egyik leggazdagabb állatvilágával rendelkezik bizonyos fajok területén, tehát ilyen üllők, meg mindenféle varánosság, meg amit el tudunk képzelni, és ezért egy nagyon érintetlen terület volt, de látni fogjuk történelmileg miért. Először a 7.-8. században jöttek ide arab hajósok, próbáltak kereskedni, de igazából valószínűleg nem volt nagy siker a történetnek. A 10. században valahogy Afrikából ezt az 1200 kilométert át tudták hidalni, és egy kisebb afrikai bevándorlás jött. Majd a 1500-as évek körül már a portugálok, amikor körbehajozták gyakorlatilag a jóreménység fokát, akkor a portugálok állnak itt meg, de még ők se csinálnak semmit, mennek tovább India felé, csak valószínűleg egy ilyen pihenőpontként, vagy víz és élelmiszert vettek föl. Majd a 18. században, tehát 1770 és 1824 között egy rabszolgakereskedelmi központtá válik, de ezzel egyidejűleg egyébként az Indiai óceán kalóz központjává is válik. Tehát innen indulnak azok a hajók, amelyek az indiai kereskedelmi járatokat sarcolják és próbálják elcsípni. Itt van is egy sziget, amit ugye a tudósok vélelmeznek, hogy létezett ez a Libertália, ami egy ilyen kalóz sziget volt, vagy létezett, vagy nem létezett, de lényeg az, hogy a kalózok léteztek, és jó egy pár Madagaszkár környékén állomásozott. 1883-ban francia gyarmat lesz, megszállja Franciaország, és az 1960-ig tart, amikor önállóvá válik. Na most igazából ez egy elég későn gyarmatosított terület. Talán azt lehet mondani, hogy a földrajzi vagy a geopolitikai jelentősége akkoriban nem volt nagy, most nem tudom most milyen, de egy biztos egy nehéz ország, monszun éghajlat alatt van, és hát gyakorlatilag szerintem emiatt nagyon nehezen járható is. A legmagas hegyvidékes, tehát azt kell tudni, hogy a sziget egy ilyen elnyújtott alakú, és a a végig gyakorlatilag egy ilyen hegygerinc fut végig az országon, amelynek a legmagasabb pontja 2658 méter, tehát azért ezek elég magas hegyek, és ezek a hegyek ásványi kincseket is adnak, tehát rengeteg fajta ásványi kincsük van, amelyek a kitermelése nagyon-nagyon a kezdetén jár. Van itt minden, gyakorlatilag a mika, kvarc, különböző drágakövek, cement, grafit, de aranyról is beszélnek, szóval itt nagyon sok minden van. Most a mikáról érdemes egy pár szót váltani, mert a mika az így nekem most volt az első találkozásom ezzel az ásványi kincsel. Én megtudtam, ez a kozmetikai iparba és a ruhaiparba ilyen csillám porként kerül be, amit ilyen illegális módon sajnos gyerekmunkával bányásznak, és hát baromi veszélyes is, kellően rosszul fizetik, és ebben Madagaszkár is elég jelentősen szerepet vállal. A legnagyobb egyébként India, és talán ők a második, harmadik helyen vannak. Egyébként, mivel hőálló természete is van ennek az anyagnak, ezért Kína nagyon nagy jelentőségben vagy mennyiségben vásárolja fel a világon ezt, és azt mondják, hogy Kínában a legnagyobb hab, itt rengeteg, tehát az informatikától kezdve mindenki dolgozik ezzel. Itt ez sajnos nem egy GPS-ített nagy bányászattá fedődött iparánk, hanem kifejezetten ez a Ronavi gyerekmunka és emberelővel folytatott maximális életveszélyre történő bányászat, ami ellen mindenki próbál küzdeni, és valami eredménye van is, de azt még nem látni, hogy a bányászati iparba olyan nagyon-nagyon sokan fektettek volna itt be. Na most a gazdasága pont ebből eredően egy nagyon hát egy nehézkes dolog, csak az ország iparosodási lehetőségeiről csak annyit, hogy körülbelül a lakosságnak csak 20%-a rendelkezik árammal. Tehát azért ez elég durva, tehát az azt jelenti, hogy 80%-nak nincs. Azt nem mondom, hogy nem lenne rá szüksége, valószínűleg lenne, de nem látja. Az infrastruktúra és az országnak ilyen szempontból elég gyenge, és amit a András szokott kérdezni, hogy vannak-e a kínaiak, persze igen, jönnek és segítenek, nem csak a mikát viszik, hanem hozzák a úgymond ebből a szegénységből való kilábalást. Érdekes módon azt olvastam, hogy ezek az országok azért néznek fel Kínára, mert ott 800 millió ember tudtak kirántani a szegénységből. És ezek az országok is valahogy arra vágynak, hogy ennek az elég népes, mondjuk itt 27 millióról beszélünk összesen, de ők is szeretnének jobban élni, és valahol ebben a kínai barátságban vagy együttműködésben látnak egyfajta lehetőséget, és Kína segít nekik a halászatban, vagy együttműködnek a halászatban. Mikáról beszéltünk, hogy ők nagy átvevők, de egyébként a ruhaipartól kezdve egy csomó más iparágban is együtt dolgoznak. Most a ruhaiparnak egyébként érdekes módon a legnagyobb része az Afrikába megy. Itt különböző egyezmények, hogy múltkor beszéltünk, próbálnak ők is betagozódni az afrikai közösségekbe. Itt ez hol sikerül, hol nem. De a ruhaiparuk az elég jelentős. És igazából azt lehet mondani, hogy úgy nagyjából mindenféle tűje vaníliáról beszéltünk, hogy a legnagyobb termelők, de úgy összességében a halászat, élelmiszeripar, ezek így mennek. Turizmusa is van. Turizmusa egyébként a tengerpart gyönyörűsége okán létezik, de az is nagyon-nagyon szegmentált, tehát ha rákerestek, akkor a világ leglegább tengerpartja itt vannak, tehát ez valami extrém luxus. Önálló sziget van, és itt az elképesztő minőségű szállásnak, tehát ők nem a tömegturizmusra álltak rá. Ez egy nagyon komoly háttér, de ennek a volumene elég alacsony. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából ez a sziget még valaminek az elején van, vagy talán szegénységének a végén, hogy mennyire tudnak fölzárkózni, ez nyilván nagyon sok mindentől függ. Egy biztos, hogy egy iparosodáson át kéne menniük, ami persze a világ számára nyilván egy probléma lesz hát ezzel a természetvédelmi, vagy a természeti kincsekkel, vagy az állatvilággal összhangban, hogy fogják ezt tudni megcsinálni. Nehézek, általában ezekben a környezetekben nem szoktak jól sikerülni, de itt van egy felendős. Most az adórendszerük is ehhez a jövedelemhez, ez a szegénységhez van mérve. Ők Afrikában, az afrikai átlag az 17,2% a GDP-hez arányosított adóterhelés, ez itt náluk 11,9. Tehát tényleg nem nagyon tudják, és valószínűleg nem is nagyon akarják az itt lévő emberegítő embereket vagy cégeket satszolni, de azért valami már elindult, mert nekik is a költségvetési bevétele szükségük van, tehát annak ellenére, hogy alulfejlett társadalom és gyakorlatilag alig nyújt valamit, ennek ellenére valamilyen adóbevétele itt is szükség van. Most az áfájuk létezik, ez 20%, nehezen tudom elképzelni, hogy ezt ők hogyan gyűjtik be, de maga az adó az létezik. Társaságoknál van egy kis adózói körük, meg egy nagy adózói körük. A nagy adózói kör az 20%-os, az amelyik 45 ezer évi, 45 ezer euró fölötti árbevétellel dolgozik. Az az alattiak azok gyakorlatilag egy 5%-os adóval dolgoznak az árbevétel 70%-a után, tehát ez egy viszonylag kedvező mérték. Tehát itt azért azt is gondolom, hogy itt azért nagyon sokan a radar alatt dolgoznak, gondoljunk például a halászokra, itt ennek a szigetnek óriási a halászterülete, és hát amiket itt képeken látunk, ezekkel a fahajókkal halásznak. Szóval azért ez egy eléggé mókás dolog. Nyilván nem lehet nagy halászhajókkal könnyen mozogni, mert itt azért rengeteg korallzátony és sekély is a víz, pont ez lehetne a turizmusnak egy ilyen lehetősége, de a halászatban itt mindenki elég komoly lehetőséget lát. A személyi jövedelemadójuk is gyakorlatilag sávos, és maximum 20%-ig megy föl, ami, hogyha ha valaki úgymond vállalkozom, az országban nyilván több van, az 5%-kal adózik. Tehát nagyjából ennyit lehet Madagaszkárról elmondani. Madagaszkár talán az az utolsó állam, jövő héten már az afrikai adóparadicsomokról fogunk beszélni, ami a utolsó lépés lesz, de Madagaszkár nem Afrika, tehát Afrikától keletre van, de mégis Afrikához erősen kötődik. Nem tartozik Indonéziához, ezért tartottuk fontosnak, hogy beszéljünk erről a szigetről, mert ismert, híres és nagy is, de jelen pillanatban még messze a saját potenciáljai alatt működik.
Okay. Jól tettük, hogy beszéltünk róla, köszönjük szépen.
Nagyon érdekes ez a Mika, meg nagyon érdekes az egész, amit a vaníliáról mondtál, nem tudtam ezt a 80%-ot.
Nagyon durván ők csinálják, és nem is értem, hogy máshol, milyen valószínűleg éghajlati sajátosság, vagy ilyen nagyon bívelődős növény kéne, hogy legyen, de egy biztos, hogy ahol tényleg vaníliában, mert azért azt is tudjuk, hogy ma már nem mindig kell vanília a vaníliafagyihoz, meg egy csomó mindenhez, de a klasszikus
vanília... Jó vegyészmérnökök kellenek hozzá.
Igen, azt mondják, már vannak annyi fajta ízmolekula, hogy ez már igazából nem számít, de azért, ha valaki igazi vaníliára vágyik, vagy éppen olyan tevékenységet folytat, az fontos. A Mika meg megdöbbentő, tehát a Mika az tényleg egy nagyon gyorsan felfutott. De én ezt az ásványt sem ismertem, hogy ennek ekkora jelentősége van, de úgy tűnik, hogy az elektronikai ipar ezt még előrébb hozta. Tehát az ivaripar indította be ezt a csillámkövet, és azt vagy ledarálják, de ahogy ezt kihozzák, ezt szó szerint kézzel hozzák ki. Tehát ez nem ilyen nagyipari termelés, és ez a baj, ilyen lukakba mennek be, amelyik hol beomlanak, hol nem. Ugye azért viszik be a gyerekeket, mert ők a kicsik. Tehát, igen, tehát nem azért elsődlegesen, mert a felnőtt nem tudná megcsinálni, nem fér be. És hát ez meg egy őrület. Na, szóval tényleg vannak ilyen iparági elhajlások. Ma egyébként sok helyen lehet látni, hogy kozmetikai cégek, mert ezek benne vannak a szemfestékekben, és így tovább kifejezetten elhatárolják magukat ettől. Nem tudom, hogy csinálják, vagy más anyagokkal váltják ki, de a Mika az itt egy nagyon jelentős tényező. Más országban emlékezetek, viszont nem is volt szó róla.
Igen, igen. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, további jó munkát, szép napot, szervusz!
Köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Afrika túránk utolsó állomása Madagaszkár, mint ilyen csatolt sziget, és majd utána zárjuk le adóparadicsomokkal. De előtte azért még Feledi Botond is megnézi, hogy politikai szemüveggel mit lehet elmondani Madagaszkárról.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ez továbbra is a Millás reggeli, azon belül pedig Adóvilág rovatunk, és folytatjuk Madagaszkárral, mert hogy a vonalban itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szervusz!
Hát itt a Zolinak a beszélget, az Zolival folytatott beszélgetésbe elvitte az egyik hangsúlyt a Mika kitermelés és a gyerekmunka, ami hát ugye az olyan rabszolgamunka meg gyerekmunka, az sajnos jellemző több helyre, így Madagaszkárra is. Na de nézzük, hogy politikailag hol van a palettán, illetve mit lehet róla tudni?
Ugye egy nagyon-nagyon szegény országról beszélgetünk, tehát amilyen jó helyen van, amennyi ásványkincsen rendelkezik, ugye a leghosszabb partszakasszal rendelkező afrikai ország, ami jelenthetne turizmust és hajó kikötési központot is a indiai óceánnak ebben a csücskében, most mindez egyelőre nem vált valóra. És így aztán, hogy a 25 milliós lakosság 80%-a tényleg $2 per nap összegből vagy az alatt él meg, így elképesztő politikai instabilitás, nehézségek, és hát a nagyhatalmi diplomáció intenzív jelenléte jellemző. Nem olyan régen volt egy katonai puccs az országban, 2009-ben indult el ez a puccs, ahol alapvetően az előző elnök ellen szervezkedett, az előző államfő ellen szervezkedett az akkori fővárosi polgármester, aki alig járt 20-as évei végén. Legkülönbözőbb megmozdulások sikere végül oda vezetett, hogy egy katonai segítsége elmozdították az akkori elnököt, és egy átmeneti hatóság végül nagy nehezen nagyon nagy afrikai nyomásra, és innen látszik azért, hogy az afrikai országok is nagyon összetartanak, tehát Madagaszkár hiába sziget, hiába van a partoktól azért relatív messzire, igenis itt a déli országok Dél-Afrikával az élükön annyi nyomást gyakoroltak Madagaszkárra, hogy végül az átmeneti hatóság az évek után, de kiírt egy új választást. Most ezt végül nem az az ember nyerte meg, aki az egész forradalmat elindította, viszont ő nyert most 2019-ben. Tehát így szépen lassan az ország egy nagyon fiatal, nagyon karakán ifjú madagaszkári kezébe került, aki kifejezetten a gazdasági megújítás mellett teszi le a voksát. És itt muszáj, hogy behozzak egy párhuzamot, mert valahol Ruanda Kagameja is egy hasonló útvonalon indult el, hogy az ország ki van putolva, gazdaságilag szép fejlődik, ugye úgy szoktak fogalmazni, hogy az egyik világítótorony az afrikai kontinensen. Hát cserébe viszont a szólásszabadság és a sajtószabadság az hát finoman szóval nem töretlen. Tehát Ruanda is elég rosszul áll a Freedom House-nál, nem szabad országként van nyilvántartva, és ezzel vádolják a mostani elnököt, hogy gyakorlatilag efelé hajtja az országot, hogy ő maga, de ugyanúgy, mint mondjuk az éppen most Oroszországban megtörtént, a elnöki mandátum limitet valószínűleg el akarná törölni, meg akarná tartani a hatalmat, és a gazdasági eredmények árán megtartani a befolyását. Úgyhogy ez a belpolitikai szituáció, iszonyú nehéz kérdés, hogy most ez mindenképp trade-offban van egymással, vagy szegény az ország, vagy autokrácia. Meglepő módon hivatkoznak itt közép-európai vezetőkre is a helyi francia nyelvi sajtóban. Tehát egész izgalmas olvasmány most ez Madagaszkár kapcsán. Ugye az Egyesült Államok is, ahogy korábban a franciák, azért ez egy stratégiai fontosságú sziget. Az Indiai óceánon a legközelebb eső sziget a kínai partokhoz, tehát az első potenciális kikötési pont, tehát így a kínai együtt egyévezett kezdeményezésben is egy kiemelt helyet kapott, bár túl sok beruházás ehhez képest nem történt. Az amerikaiakkal még a 70-es évek végén egyébként összevesztek, amikor Raci Raka elnök végül úgy döntött, hogy a NASA-nak az egyik állomását, ami a szigeten volt, azt ellehetetleníti, és mellesleg két olajtársaságot is gyorsan államosított magának. Egyébként a mai napig van egy nagyon komoly olajemezője az országnak. És India másik, aki szemet vetett a szigetre, és itt látszik az indiai-kínai versenyzés, tehát az indiai óceánon valóban ez egy olyan pont, amit mindenki szeretne magának tudni, úgyhogy India már létre is hozott egy olyan alapvetően parti jellegű és onnan működő radarállomást, felderítő állomást, mint amit egyébként Mauritiuson is korábban megcsináltak. Tehát úgy szépen lassan mindenki teszegeti le, ugye, mint a rizikóban a különböző színes bábukat. Ez még nem robban be, de látható, hogy egyre több szín van. Ami egy ilyen nagyon klasszikus példa az ország kapcsán a nemzetközi befolyásra, ez a kínai kísérlet. Ugye arról beszéltünk már a Afrika keleti részén fekvő parti országok kapcsán, hogy mekkora az illegális halászat. Ugye a legszerényebb becslések is azt mondják, hogy a halászat 25%-a az egész biztosan illegális ezeken a területeken, mélyvízben, parti vizekben egyaránt. Ez Madagaszkárt különösen érinti, tehát itt kifejezetten sokan élnek, érthető okokból ebből. Ugye egyébként egy nagyon színes etnikai térképpel rendelkezik, tehát a sziget közepén lévő hegyi emberek azok, akik alapvetően a legtöbben vannak, tehát ez is egy 20-valahány százalékos relatív többség, és a partszakaszokon nagyon sokféle nép és nyelvjárás érdekel. Tehát a halászat meghatározó fontosságú, és egyszer csak 2018-ban bejelentették, hogy 2,7 milliárd dollár értékben fog egy egyébként addig alig ismert nevű kínai vállalat befektetni a madagaszkári halászatba. Ez akkor a 11 plusz milliárdos éves GDP országnak, tehát majdnem a 15-20%-át kitette volna ez a befektetés. Szépséghiba volt, hogy sem a halászati miniszter nem hallott róla, sem senki más, amikor ezt bejelentették, hogy egy ilyen megállapodás születik. Úgyhogy hát óriás mozgulódás indult el, hogy mi lesz itt, a több száz hajó mekkora méretű lehet, amit ígért ez a befektetés. És szépen lassan kiderült, hogy egyébként a akkor kifutó félben lévő egyik politikai vezető kísérletezhetett ezzel, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát nem indult el ez a kék óceán beruházás, maguk a halászok pedig ennek ellenére azért elképesztő módon szenvednek a nagy nemzetközi halászati flották miatt, amelyek egyáltalán nem csak kínaiak, hanem mindenféle más, többek között uniós zászló alatt is ott hajóznak. Tehát nagyjából az elmúlt 20 évben két évtized alatt felére esett vissza a hivatalos számok szerint a kifogható halak száma. Az EU-nak ugyanúgy 2015-18-ra is volt, ahogy aztán megújították a halászati kvóta egyezményt. Ez ugye nyilván a magyar sajtónak egy kevéssé izgalmas történet, hogy az EU hogyan halászik. Hivatalosan a halászati politikánk ilyen típusú, tehát harmadik országokkal kötött célja, az pont a fenntartható halászat biztosítása lenne. Uh-huh. Csak hogy ez nem fog senkit meglepni, kritika szerint nem a legteljesebben érvényesülő célkitűzés ennek a policy-nek. Tehát ez a Common Fisheries Policy, itt is több millió eurót költött el Madagaszkárban, részben kötelezve ezt a költést, címkézve, hogy mely részét kötelező, és ez majdnem a fele a különböző madagaszkári halászati megoldások fejlesztésére fordítani. Úgyhogy most ezt megújították, de nagyon elégedetlen a madagaszkári oldal ezzel kapcsolatban, mert úgy érzik, hogy kevesebb pénzt kapnak több hal eladásáért, miközben mondjuk a Seychelles-szigeteknek meg egészen jól sikerült ez az alkúja. Tehát hogy itt is megy a hasonlítgatás, és ez tényleg érdekes, amire nem is figyelnénk, hogy Madagaszkár meg a Seychelles-szigetek azt nézi, hogy kinek sikerült jobban az EU-val a halászati megállapodás. Tehát azért igenis van itt nemzetközi ereje az EU-nak, lehetne nemzetközi példamutatás. Hát ennek a kikényszeríthetősége helyi szinten viszont katasztrofális. Szerintetek hány napot ment hivatalosan a madagaszkári parti őrség azért, hogy ellenőrizzen különböző halászhajókat? Hány napot tudott kihajózni egy év alatt?
Hát ez valami nagyon kis szám lesz.
ez a 30-nál megáll.
Tehát
az év kevesebb, mint 10%-ában hajózott ki ez a parti őrségnek a kis hajója. Két hajóból egy működik, és hát ez innentől kezdve, hogy a helyi halászok, akik nyilván egyébként politikailag egy pont összeadó tábor lehet, hogy érzik azt, hogy de főleg a garnélákat, hogy hívják ezt éppen, ez a földi seprés, tehát amikor a hálót tényleg végighúzzák a tengerfenéken, hát ez teljesen tönkreteszi ott a helyi halászati lehetőséget hosszú évekre. Na most ezzel nem nagyon tudnak így, egyszerűen nincs mivel mit kezdeni. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy nézegettük a Szahara körüli országokat, hogy azt a határszakaszt ellenőrizni, az még az USA-nak is nagyon kemény kihívás lenne drónokkal, meg mindennel abban a környezetben. Na most ekkora partszakasz, tehát itt egy több, mint 1 millió négyzetkilométeres vízi kizárólagos gazdasági zónáról beszélgetünk. Uh-huh. Tehát ez a szinte lehetetlen kategória. Úgyhogy hát ezekkel küzd ahhoz, hogy a politikai stabilitás irányába a belső gazdaságot kicsit meg tudja erősíteni. Szerencsére van regionális érdeke mellett, amúgy pedig hát most már India is becsatlakozott a regionális és nagyhatalmi küzdelembe. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, szép helyen fejezzük be ezt az afrikai túrát.
Oké, köszönjük szépen.
Hát nagyon köszönjük, azt hiszem többet hallottunk most tőled, mint az elmúlt pár évben Madagaszkárról, mert eléggé csak szorványosan érnek ide az információk, úgyhogy köszi, érte.
Örülök neki, hát akkor folytassuk izgalmas területeken.
Oké, jó munkát, szép napot, szia!
Nektek is hallgatok, meg is szervusztok!
Feledi Botonddal futottunk még egy kört Madagaszkárt illetően, Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, és ezzel akkor gyakorlatilag ugye, ahogy azt már
hát igen, még egy körünk lesz egy összefoglaló az adóparadicsomokról, igen. És akkor egy ilyen teljes afrikai politikai képet is kapunk majd Botontól, és akkor majd Afrika után tovább lépünk adóvilágrovatunkban.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.